eredményes élettalálkozó 2014. június 13-a. Az egyetlen eljött az egyetlenért.
Akkor egy nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határaimkon belül és kívül. Van egy rossz hírünk, meg egy jó. A rossz az, hogy Sanyi nincsen, nem lesz, illetve van, hála Istennek, de otthon. A kislánya Zozi lázas lett, és tegnap felhívott, hogy nem tud jönni. Viszont van itt egy nagyszerű barátunk, Farkas Peti, aki a múlt héten már megosztott egy gondolatot, én még nem hallottam, úgyhogy pont ezért kértem meg. Nem viccelek.
Mondja el még egyszer ugyanazt.
Nem, viccelek. És csak egy üdvözlet Angliába, Anna Marinak, jó barátom, és köszönöm az életedet, nagyon jó időt töltöttünk itt együtt. Aztán minden vidéki szolgálatba, Debrecentől Pécsig, Szegedtől Ajkáig, egész Magyarország, és Pásztor Kornélék, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely, Mezőpanit, gondolunk rátok, veletek vagyunk. És aztán Adára, Noviszád, Újvidékre megyünk hozzátok, a minden igaz heteken belül. És csak szeretnék valamit mondani, elég könnyelmű dolog, de így Isten indított rá, hogy ha hallgatsz, bárhol vagy, így emberi távolságon belül készen vagyok arra, hogy elmenjek, elutazzunk hozzád néhány emberrel, és hirdessük az evangéliumot, és beszélgessünk, megismerkedjünk, közösségbe legyünk, és csak nagy várakozásunk van, hogy esetleg hívtok, és szeretnénk menni. Ez egy jó alkalom lehet arra, hogy meghívjál rokonokat, barátokat, ellenségeket magadhoz, és aztán együtt beszélgessünk a Bibliának a titkairól, és az életünk legnagyobb kérdéseiről. Úgyhogy készen vagyunk arra, hogy elutazzunk hozzád, csak kérlek, hogy keress minket, ha szeretnéd. Ki tudja, hogy Isten mit fog munkálkodni ott, és a te szívedben, meg persze a miénkben. Oké, ha imádkozom egyet, és akkor át is adnám a szót Petinek. Mennyei Atyánk! Köszönjük a ma reggelt! Köszönjük Sanyit, az ő szolgálatát. Nélküle nem működne az eredményes élettalálkozó. Gyönyörködünk az ajándékában, amit tőled kapott. Gyönyörű, hogy használja és nem tartja meg magának. Lehetne egy kényelmesebb élete. Köszönjük Jézus, hogy eljöttél értünk, hogy emiatt lehet egy üzenetünk. Köszönjük, hogy ez az üzenet minden képzeletet meghalad. Köszönjük, hogy 2000 éve fejtegetjük ezt az üzenetet, és még mindig találunk benne újdonságot, frissességet. Úgy értve újdonságot, hogy nekünk újdonságot, mindig új oldaláról csodáljuk meg a te jellemedet. Köszönjük, hogy annyi gondolatod van rólunk, és akárhol is hallgatsz bennünket, hogy akármit csinálsz, csak az az imánk, hogy áldjon meg ez az üzenet téged, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Gyere, Petikem!
Köszönöm szépen! Ezek szerint ez lesz az utolsó fellépésem, mert most már Ernő is meghallgat, és akkor már senki nem fog ide engedni. Na jó. Magam se gondolom komolyan. Oké. Okay. Tegnap este meg igazából ma reggel is beugrott egy név, az, hogy Ahitófel. Köszönöm. És róla kezdtem el gondolkodni, és utána olvastam, hogy mi történt vele. Én nem meglepődtem egy információn. Nem tudom, mennyire ismeritek, Dávidnak volt ő a tanácsadója. várok ilyen visszajelzést, ilyen bólogatást, hogyha, ha tudjátok, hogy kiről van szó. És az történt, hogy amikor Dávid ellen a fia, Absalom gyakorlatilag fellázadt, tehát megpróbálta megszerezni a trónt, akkor Ahitófel lényegében átállt Absalomhoz. Mondhatjuk úgy is, hogyha eléggé kritikusan akarom szemlélni, hogy ő igazából csak a trónt szolgálta. Tehát, hogy ő, ha most más a király, másul a trónon, akkor ő másnak ad tanácsot. De azt gondolom, hogy nem erről volt szó. És ami engem elbevágott, az egyik kommentárban olyat találtam, hogy Ahitófel, az tulajdonképpen Bátsábénak volt a nagyapja. Tehát a hetite Uriást, akit megöletett Dávid azért, hogy elszeresse az asszonyát, Bátsábét, ennek a párnak gyakorlatilag a nagyapja volt, az ő tanácsadója, Ahitófel, aki hát ezek után, és most emberileg szólok, én nagyon nem csodálkozom rajta, hogy megragadta az alkalmat, hogy esetleg Dávid ellen menjen. Olyan félig meddig legálisan. Azt látjuk az írásból, hogy valami eszméletlen bölcs emberről van szó, vagy legalábbis, vagy okos, nem is tudom, hogy fogalmazza. Így írja az írás, hogy abban az időben mindenki, maga Dávid és Absalom is úgy tekintette Ahitófel tanácsát, mintha Isten szava lett volna. Azért ezek elég súlyos szavak. És az történt, hogy hát ugye Dávidnak sokáig adott tanácsot, gondolom én, és amikor jött Absalom, akkor neki is adott egy tanácsot, és Absalom végül meghallgatott mást, és nem fogadta meg Ahitófel tanácsát. Ennek az lett a következménye Ahitófel életében, hogy Ahitófel látta, hogy az ő tanácsát elutasították, emiatt felnyergelte a Szamarát, és hazatért a maga városába, a családjához. Végrendelkezett, és miután mindent elrendezett, felakasztotta magát, és meghalt. Igen. Azt látom ebből, hogy még a halálában is nagyon kiegyensúlyozottan, okosan, észszerűen cselekedett. Azt gondolom, hogy egy piszokéles elméjű ember lehetett, egy igazi profi. Tehát én azért szeretem ezt a egy értelemben, vagy szeretem ezt a történetet, és ezt a szereplőt különösen nagyra tartom, mert én a bölcsességet azt egy ilyen fontos és értékes dolognak látom, és azt gondolom, hogy lehet, hogy néha túl is szaladok ebben, hogy túl magasra emelem a bölcsességet. És itt azt látjuk, hogy mi is történt. Dávid tulajdonképpen az ő unokájának a családját szétverte, és utána jött a fia a trónra, fiának tanácsot adott, és nem fogadták meg, és ezzel gyakorlatilag vége lett a karrierjének. Tönkretették a családját egy értelemben, meg a karrierje is tönkrement. Pedig ha valaki tényleg bölcsön cselekedett, és valaki igazán tudta, hogy merre kell lépni, az azt hiszem, hogy ő volt. Mégis talán valamit nem tanult meg Dávidtól. Úgy látom, hogy sokat tanította Dávidot, de úgy tűnik, hogy valamit nem tanult meg tőle, mégpedig a kegyelmet, hogy nem tudott Dávidnak megbocsátani, ha jól értem ezt a történetet. Tehát iszonyatosan profi volt, csak a szíve valahogy, mintha keményebb lett volna annál, mint ami ebben az esetben a túléléshez szükséges. És ugye egy értelemben lehet, hogy profi volt Dávidnál és Absalomnál is. Mert utána azt mondják, hogy a tanácsa az örökkivaló határozott úgy, hogy bár Ahitófel tanácsa célra vezető volt, mégis utasítsák el, mert Absalom vesztét akarta. Tehát az írás rögzíti, hogy az ő tanácsa pedig jó is volt. Tehát jó irányba vezette volna Absalomot. Megdöntötték volna Dávidot, hogyha elfogadják a tanácsát. De nem ez volt Isten akarata. És ez egyik kedvenc versem, mert mint mondottam, szeretem a bölcsességet, és ezért sokszor kell magam emlékeztetnem arra, hogy amit a prédikátor mond a 9.11-ben, illetve azt hiszem a 13-ban van a másik fordítás szerint, hogy azt is megfigyeltem, hogy a nap alatt nem a leggyorsabb futó nyeri a versenyt, nem a legerősebb harcos győz a csatában, nem a bölcsek kapják a magas fizetést, nem az értelmeseknek jut a gazdagság, nem a jó szakembereket emelik magas pozícióba, hanem a dolgok alakulása az idő alkalmasságától és a véletlentől függ. Ez a véletlen, ugye ez egy kényes kategória, de Nézzétek meg esetleg több fordításban, hogy minden a maga sorsa szerint történik, meg ilyen fogalmazások vannak. Talán nem is ez a lényeg, hanem az, hogy hiába vagy a legprofibb, hiába vagy a legpengébb, akár a szakmádban, akár az életedben, akár a karrieredben, ez úgy tűnik, hogy nem elég. A legokosabb lehetsz, akkor sem elég. Nem, sok esetben nem rajtad fog múlni, és csak egy ilyen pici apróság, hogy meghallgatták másnak is a tanácsát. Pici apróság. Jó, persze egy trónviszályról van szó, de mégis ez egy mozzanat. Ez tönkretett gyakorlatilag mindent, és a viszályra fordította. Egy Korintus 8:1-ben van, hogy a puszta ismeret már még nem elég, mert a tudás önmagában csak felfúvalkodottá tesz. A szeretet ellenben a többieket erősíti. Azt gondolom, hogy aki az eredményes életet hallgatja, nézi, követi, itt van, szereti a bölcsességet. Mert igazán bölcs emberek szólnak, és igazán bölcs tanácsokat adnak, hanem is a saját bölcsességükből, hanem még annál nagyobbból. És szeretjük hallgatni a bölcsességeket, és szeretjük megfontolni, olyan, mintha talán valami kincset találnánk, hogy hú, milyen igaz. És van a szívünkben egy ilyen, hogy ez igen. És részévé válunk ennek, és egy ilyen közösségünk van ezzel a bölcsességgel. De azt mondom, és most jön a kihívás rész, és tudom, hogy nem feltétlenül nekem, mint Farkas Péternek ez a posztom, de ezt kaptam, hogy erről beszéljek, hogy ha megszerzed itt a bölcsességet, de nem tanulod meg a kegyelmet, és nem tanulod meg a szeretetet, akkor ez nem lesz hasznodra. Ha hallgatod ezeket a beszédeket, amiket itt Sanyi Ernő és még sok más ember beszél, és nem változik meg az életed, és nem a kegyelem és a szeretet ütközik ki rajta, akkor pont a lényeg mellett mentél el. Úgyhogy arra kérlek titeket, bár, hogy mondjam, nem az én tisztem kérni, de arra hívlak titeket, hogy igen, hallgassátok, és értsétek meg a bölcsességeket, és mert az összes ember bölcsessége az, hogy megérti az útját. És értsétek meg, szó sincs arról, hogy elutasítsam a bölcsességet, csak tudjátok azt, hogy nem a bölcsesség fog titeket megváltani, hanem van ennél nagyobb, akit igazából érdemes hallgatni és követni. Köszönöm szépen!
Mikor végzel bibliai iskolába? Isten tudja. És szerinted?
Kettő kötője a három.
Csak Petinek azért nagyjából ismerem az életét, és jó barátom. Sokat viccelünk egymással, idétlen dolgokon van örömünk. És jó látni, hogy keresed Istent. Nagyon fontos. Te gyerekek, segítene valaki? Jó, nem, köszi megvan. Oké, várjál, mit is... Ez jó volt, hogy csinálhatsz dolgokat profin, meg csinálhatunk mindent jól, és jól kinézhet, de még nem biztos, hogy működni fog. És erről az jutott eszembe, hogy vállalkozóként dolgoztam építőiparban, és egész jól mentek a dolgok néhány évig, és aztán elkezdődött egy sorozat, egy PEC széria, amit egyszerűen nem tudtam megérteni. És emlékszem, hogy Bagon, egy kis községben, így, azt hiszem, az még Pest megye, ha jól, ne? Pest megye, nem tudom, nem akarok butaságot mondani, Bagon csatornát építettünk egy utcában. És hát ennek az a menete, hogy kutatóárkot ásson, mielőtt bemész azzal a 10 tonnás géppel, és elkezded felszaggatni a gáz meg a vízvezetékeket, előbb azért megéri kikutatni néhány kutatóárakat, hogy hol mennek a közművek. Ez megtörtént, volt egy tervrajzom, jó is volt, minden megvolt, mindent tudtunk. elkezdett dolgozni a gép, aztán jött egy házi bekötés, ezt úgy hívjuk, hogy a vízgerincről jön le egy bekötés a házhoz. És pontosan tudtuk, hogy hol van, pontosan ki volt jelölve. És szedi a gép, és eltörte. És a gépkezelő is tudta, hogy hol van a bekötés, én is tudtam, mindannyian tudtuk, és eltörte. És elöntött az utcát a víz. Oké, ez így minden hónapban egyszer előfordult, ezen nem estem pánikba, csak elgondolkodtam azon, hogy ez hogy lehetséges. És sorozatban ezek a dolgok, és úgy éreztem, hogy valami ellenem megy, és nem engedi, hogy eredményes legyek. És aztán nyilván elvesztettem mindent, de voltak jelek. Másfél éven keresztül voltak jelek, és pontosan tudtam, hogy abba kéne hagynom. Pontosan tudtam, és nem tettem meg. És jól csináltuk. Úgy értem, műszakilag mindent jól csináltunk. Na szóval csak erre, igen, abszolút, nekem volt ez volt az élményem. Van egy üzenetem, csak az a baj, hogy végül is három van. És nem tudom, mesélek és meglátjuk, mi lesz belőle. Jó, voltunk Albániában nemrég, Teo itt ül, együtt voltunk. 9-en, Pásztor Kornéla, halasz, jó? Minden? Oké. Okay. Pásztor Kornéla, aki ezt elutasítja, de szerintem egy élő legenda. És mondják, hogy nem létezik a perpetuum mobile, de szerintem ez tévedés, mert ő maga az. Bárhol feltűnhet Európában, kérlek, ha Németországban találkozol vele, egyáltalán ne lepődj meg. És hogyha másnap Erdélyből hív, akkor az teljesen természetes. Úgyhogy egyszer beszéltem vele Skype-on beszélgettünk, Erdélyben volt, aztán két napra rá Pécsen szolgáltunk, együtt prédikáltunk, úgyhogy, és 15 centis hóba jött, hogy odaérjen. Szóval egy nagyon jó barátom, egy rendkívüli ember, és együtt mentünk át a Balkánon Pásztor Kornéla, és egy fantasztikus útunk volt, odafelé 22 órát tartott az út. Igaz, hogy megálltunk Montenegróban, de nagy kaland volt átkelni a Dinári hegységen, és csak annyira szétcsúsztunk. Úgy értem, hogy mi megpróbáltuk Pásztor Kornéla azzal magyarázni a dolgot, hogy bazi öregek vagyunk, de itt volt Teo, aki 17 éves, és őt is megviselte. Igaz ez? Nem igaz? Majd utána beszélünk. Nem. Szeretném elmondani, úgy kellett kiemelni a kocsiból. Mi tulajdonképpen csak fütyöréztünk. Nem igaz. Szóval mindannyiunkat nagyon megviselt a dolog, és azon tűnődtem, hogy, és aztán erről beszéltünk Pásztor Kornéla, hogy ez mennyire gáz. Úgy értem, hogy tönkretett bennünket a civilizációnk. Tönkretett minket a kényelmünk. De ha itt olvasom Pál utazásait, aki nem egy légkondicionált kis busszal ment, hanem szekérrel, aztán hajótörés szenvedett, meg lóval, meg szamár, meg gyalog, és aztán így nem nagyon hallom panaszkodni, illetve csak dicsekedett vele. Tudod, és így nem panaszkodtunk, nagyon hálásak voltunk egész úton, volt egy jó közösségünk, örömünk, de akkor is tudod, fizikailag azért nem voltunk a csúcson. És ezen tűnődtünk, hogy te jó ég, hogy hova jutottunk. Pál miken ment keresztül, mi meg igazi hősöknek gondoltuk magunkat, hogy 1000 kilométert megtettünk. Oké, nem egyszerű utakon, de csak így vicces volt az egész. És aztán volt örömünk, de nem a magas hegyekért mentünk, meg az azurkék tengerért, meg a jó kajákért, habár ez mind megvolt, hanem hogy találkozunk Pásztor Denisszel és az ottani csapattal. 30-40-en járnak oda, egy muzulmán országban, ez egy valóságos csoda. És Isten munkálkodik ott. Ott is úgy történt, mint Pécsen és Debrecenben, hogy volt egy-két ember, sőt négy-öt lány, és nem volt lelki pásztoruk, és aztán imádkoztak érte, és a Pásztor Denis oda került, és aztán Isten így felvitte a szolgálatot. Úgyhogy jó volt. Oké, de az üzenet.
Várjatok.
2 Korintus 6, 11 és 12. Te jó ég, nem tudom, mi lesz ebből, de jó lesz, mert Isten mindig szeretne hozzánk szólni. 6. 11 és 12. Tudjátok mit? Még azért olvassuk fel előtte a Róma 1. Róma 1-ből a 11. és a 12. verset, mert ezért mentünk Albániába. Mert kívánok titeket látni, hogy valami lelki ajándékot közölhessek veletek, a ti megerősítésetekre. Azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti nálatok egymás hite által, a tiétek meg az enyém által. Ezért mentünk Albániába, hogy kicseréljük az életünket, hogy felbátorítsuk őket, és aztán mi is felbátorodjunk. És nagyon bátorító volt látni az albán srácokat, új barátaink vannak. Együtt voltunk kint az utcákon, volt rajztáblás, evangelizáció, zene, és oda mentünk emberekhez. Életemben először beszéltem muzulmán emberekkel. De hihetetlen volt. De csak 2 Korintus 6, 11 és 12. Mindjárt majd mesélek egy kicsit. A mi szánk megnyílt innek, te korintusiak, a mi szívünk kitárult. Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben. Általában, amikor elmentem valahova, elutaztam, akkor magamért mentem. Úgy értem, hogy magamat építsem. És tudod, a szívünk ilyen szoros, kicsi, olyan egy embernyi, én férek bele. Én látom magamat, csak magamat látom, csak magamat építem. Szoros a szívem a világban. És aztán, amikor a vallásokban járunk, és megnézed, hogy mit hirdetnek, tudod, a reinkarnációtól kezdve, hogy magadat igazítsd meg, csak magaddal törődj, és szoros marad a szívem, ilyen pici. És aztán persze nyilván mondhatod azt, hogy ez nem igaz, mert ott vannak a barátaim, vagy a közvetlen családom, és aztán a szívem nem tud egy picit nagyobb. Oké. De ők még talán beleférnek, de ők is csak annyira, hogy addig férnek bele, ameddig úgy viselkednek velem, ahogy én azt elvárom. Egy pár ember belefér, de nem sok, és szoros a szívem. Nincs kapacitásom szeretni. Magamat van kapacitásom szeretni. Ez az én vallásom, tudod. Lehet ez az én vallásom. Ugye, akkor is magamat építem, ha egyszer elmegyek vasárnap a templomba, egy misére. Vagy hogyha egy modernebb evangélium, úgymond, de ez sem igaz, mindegy evangéliumi gyülekezetbe jársz, akkor Isten tiszteletre, vagy mit tudom én, akkor is magadat építed, csak magadat építed. És csak szeretnék valamit mondani, hogyha csak magadat szereted, vagy a körülötted lévő embereket, akkor nem szeretsz, akkor nem vagy szerető. Ha van egyetlen olyan ember, akit nem szeretsz, akkor te nem szeretsz. Akkor te nem szeretsz. Ez Isten üzenete. És ez nagyon érdekes dolog. És aztán Isten azt mondja, hogy persze, mert nem vagy rá képes, nincs rá kapacitásod, ilyen pici a szíved. A régi természeted meg a világ, ez erre kapacitál téged, ilyen pici lesz a szíved. Ha egyetlen ember van, akit nem szeretsz, akkor te nem vagy szerető ember. Csak kérlek, ne áltasd magad. De tudod mit? Én szeretlek téged. Én szeretlek téged. És az én szeretetem képessé fog tenni téged arra, hogy elkezd szeretni másokat, akik nem méltóak rá. Miért szerinted te méltó vagy rá, hogy én meghaltam, érted? Te az én ellenségem voltál, amikor meghaltam, érted? Mi szeretni való van rajtad? Az én szeretetem a te szívedet meg fogja növelni a kapacitását. Ha megengeded, akkor ki fog tágulni a szíved, és minél több embert kezdesz szeretni, annál nagyobbá válik a szívednek a kapacitása. Annál nagyobbá válik. És nem kell már csak magamra gondolnom ebben a pici szívben, hanem szerethetek embereket, akik nem úgy viselkednek velem, ahogy elvárnám. És ez csak úgy lehetséges, tudod, 1 Korintus 13, hogy az agapé Isten szeretetével, ez lehetséges. És ez olyan, mint egy hullámvasút egyébként. Mert úgy értem, hogy néha képes vagyok szeretni, igen, csak gonosz embereket képes vagyok. És aztán másnap megsértem az édesanyámat, és már nem szerettem, tudod. És ez mind csak azért van, mert kilépek Isten szeretetéből. De Isten szeretete kép... De, és csak hadd mondjam el, hogy ha, ha Isten szeretetébe jársz, nem fog elmúlni a kapacitása a szívednek, az megnő. És hiába lépsz ki belőle, az nem fog összébb menni. Mert ha egyszer már megtapasztaltad azt a szeretetet, akkor képes leszel arra, hogy másokat szeress, de csak ebben kell járni. És aztán az albán út tyű. Szerettük a muzulmán embereket, először találkoztunk velük, ők maguk sem értették. Nagyon érdekes volt. Megállítottunk két srácot a Tiranában. És nagyon érdekes volt, mert Barta Andrissal voltam, meg egy albán lányjal. És én beszéltem magyarul, Andris fordított angolra, és aztán a lány pedig albánra, a srácnak. És Andris is, meg én is beszélgettünk vele is. Andris zseniális volt. A bűnről beszélgettünk. És Andris mögött volt egy nagy üvegportál. És mondta a srácnak, mert kérdezte a srácot, hogy szerinted így a bűn nem jó újság. Hát azt szerint a jó cselekedetekkel azért így el lehet lavírozni. És mondta Andris, hogy nem, a bűnnel az a probléma, hogy például itt van ez az üvegfelület, ide rajzolunk 10 darab kört, amik a 10 parancsolatot, 10 kör. Fogok egy követ, és megcélzom az egyik kört, és tegyük fel, hogy eltalálom, és az bezúzódik. Akkor nem csak az a kör fog összetörni, hanem az egész üvegtábla szétrobban. És így, tudod, ez mekkora? Mekkora hasonlat? Tudod, és ez a srác így nézett, hát igen. És aztán végre el tudtam mesélni a kedvenc sztorimat. Muzulmánoknak el tudtam mesélni, ha bár nem sokat értem vele, mert lövésük nem volt Ábrahámról. És ez nagyon érdekes volt, hogy mondom, figyeljetek, van egy történetem a számotokra. Mondom, Ábrahámról biztos hallottatok. Nézd, mondom, az ti is elismeritek ősapátoknak, nem? És így néznek, hát valami rémlik. És akkor mondom, miért vagytok ti muzulmánok? És akkor, hát ugye a családunk az. És hogy azt mondja a srác, hogy semmit nem tudott egyébként a Koránról, többet tudtam, mint ő, ami nagy szó, mert alig tudok valamit, de hogy a Bibliáról se nyilván. De mondta, hogy ő elkezdte keresni Istent, és most kezdett el járni az egyik ilyen, hogy hívják, mecsetbe. És mondtuk, mondtam neki, hogy oké, ezt a sztorit már egyszer meséltem, Ravi Zakariásnak a sztoria, de csak gyorsan, hogy Ábrahámnak volt két fia, Izsák és Iszmája. És mondom, ti muzulmának azt mondjátok, hogy Iszmája volt a törvényes fia, és hogy őt akarta feláldozni Istennek. Mi keresztények és a zsidók azt mondják, hogy Izsákot. De, és akkor már kerekedett a szem, hogy itt van egy ellentét. És akkor mondtam neki, de ez mind nem lényeg. Úgy értem, kezeljük úgy, hogy egy fia volt. Teljesen mindegy, hogy kiről van szó. És akkor már mosolygott. Oké. És akkor mondtam, hogy maradjunk annyiban, hogy feláldozta a fiát, fel akarta áldozni a fiát Istennek. De az utolsó pillanatban Isten megállította a kezét. Nem engedte. Így figyelt, hogy mi lesz ebből. Nem engedte. És Isten azt mondta, hogy ne tedd meg, mert én fogok gondoskodni áldozatról. És mondom, alig 2000 éve ott Jeruzsálemben Isten nem kímélte a fiát, érted és értem. És mondom, ez az, ami összeköt bennünket, hogy Jézus Krisztus fizette a te bűneidet és az enyémeket is. Ő meghalt a muzulmánokért, és a keresztényekért, és a zsidókért, és mindenki másért is. Mondom, ez az, ami minket összeköt, barátom. És eljöttek Isten tiszteletre. Ott voltak az Isten tiszteleten, így felüdült az ember, azt mondja, hogy sosem hallottam erről. Sosem hallottam. És aztán nagyon érdekes volt, ezek Isten útjai, hogy megyünk a két sráccal. Ja nem. Nem is akar. Tehát meghallgatták, elmondtuk az evangéliumot, elindultak, és útközben beleütköztek a néhány srácba, az albán gyülekezetbe, meg tőlünk is ott voltak egy páran, és ott volt egy muzulmán fiú velük szintén, és megismertek, és a barátjuk volt, és oda mentek, és mondták, hogy mit csinálsz? Én megyek Isten tiszteletre. És akkor mondják, hogy tényleg? Azt mondja, mi is most beszélgettünk keresztényekkel. Azt mondja, akkor mi is megyünk. És aztán így három muzulmán srác ott ült, és hallgatták az evangéliumot. Dicsőség Istennek. És ez a kegyelem ereje, nem? Isten betört a világunkba, és ez a kegyelem támadása volt. Hogy betört, és ő áttörte a mi szeretetlenségünket, a vallásosságunkat, minden olyan elképzelésünket oda, ami csak ilyen halott volt. Tehát sosem fogom elfelejteni ezt a két srácot, hogy mennyire felvillanyozta őket, amiket hallottak. Hogy végre valaki nem ellentéteket keresett, nem azt mondta, hogy ti hülyék vagytok, vagy ti tévedtek, hanem Isten megadta azt a pillanatot, hogy valóban Andrissal és azzal a lánya hármasba tudtuk szeretni ezt a két srácot. És azt mondták, hogy lövésünk nincs valójában, hogy mi a kereszténység, és azt se, hogy mi az iszlám. De ezek az emberek szerettek bennünket. Tudod, és ez annyira szólt a szívemhez. Az emberek keresik Istent. Valójában mindenkinek van elképzelése arról, hogy Isten létezik. Rómaiakhoz írt levél, sőt, bocsánat, abcsa. Abcsa 17. 18-tól talán. Pál éppen Athénban van. Hogy jutott oda, az is egy érdekes dolog lenne. Nem egy légkondis kis busszal ment. Némelyek pedig azért epikúreus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele, mármint Pállal. Némelyek mondának, mit akar ez a csacsogó mondani? Miről beszélsz, Pál? Úgy tűnt nekik, hogy össze-vissza beszél. Mások meg idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy a Jézust és a feltámadást hirdeti nékik. És megragadván őt az Areopágoszra vivék, és mondván, vajon megérthetjük-e, mi ez az új tudomány, melyet te hirdesz. Kíváncsiak voltak, elkapták Pál grabancát, és elvonszolták, hogy most beszélni fogsz nekünk erről, csak kíváncsiak voltak. Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek, meg akarjuk ezért érteni, mik lehetnek ezek. Az aténiak pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosak, mint valami újdonságnak beszélésében és hallgatásában. Ez a mi világunk. Mondj valami újdonságot. Hát ott van a Biblia. Jaj, ne, hát ez nagyon gáz, ne viccelj, hát ez már idejét múlt. Beszéljünk az UFO-król. Valami, tudod, ezotéria, az angyalok, tudod, az valami, vagy hogy én vagyok Isten, ez jó. Ez valami újdonság kell, hogy tudom is, egy csomó mindent, tudod, újdonságra vágyunk, újdonságra. Ne gyere a Bibliával, ez már ósdi, az már elavult. Előállván pedig Pál az Areopágosnak közepette, mondta, aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Mert mikor bejártam és szemléltem a ti szentélyeiteket, találkoztam egy oltárral is, amelyre ez volt ráírva, az ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Tű. Tudod, és annyira jó volt, ezek a fiúk tudták, hogy létezik Isten. Nem tudták, hogy kicsoda. És ezt hirdettük neki. És ezt a személyes Istent. Az emberek nem tudják elképzelni, hogy Isten bármiféle dolgot szeretne az ő életükbe. Nem, tudod, egy Pál bemegy, egy szentély, tele istenségek nevével, és van egy, amelyik nem fér bele a képbe, nem fér bele a rendszerbe, a keretbe, tudod, ebbe a vallásba. Tudnak róla, de nem tudják, hogy kicsoda. Csak olyan jó ez a gondolat. És aztán csak jó arra gondolni, hogy Isten nem tartott vissza tőlünk semmit, hogy a kegyelem az mindenébe került annak, aki adta. Hogy mindent odaadott vele. Tehát a kegyelem mindenébe került Istennek. És nekünk, akik elfogadtuk semmibe. És mégis olyan furán éljük az életünket. És gondolkoztam azon, hogy az elején megkérdezem, hogy hogy vagytok. És ez biztos egy csomó választ kaptam volna. Jól vagyok, jó, egészségileg jól vagyok, van pénzem, jók a körülményeim. Oké, de mondok valamit, mit szólnátok ehhez, hogyha ez egy rossz kérdés. Nem az a kérdés, hogy hogy vagy, hanem hogy hol vagy. Hanem hogy hol vagy. Miért? Mert tudod, Dávid király amikor ott sétált a tetőn, egészen jól érezte magát. Tud, izgatott volt. Látta Betsabét fürdeni. Tud, jól érezte magát. És fel volt villanyozva. Hű, meg kéne szerezni ezt a nőt. Tud, ez Dávid jó. Tud, ő volt a király, pihent, nemrég ébredt, egész nap aludt, miközben harcoltak a csapatai. Jól érezte magát. Jól érezte magát. Tud, de hét, Dávid, nem az a kérdés, hogy hogy vagy, mert látjuk, hogy jól, hanem, hogy hol vagy? Hol vagy? Lehetek egy kényelmes életben. Érezhetem magam jól, semmi baj. Elmegyek nyaralni Albániába. Ott vagyok a tengerponton, és jól vagyok. De hol vagy? Úgy értem, látom, hogy jól vagy, de hol vagy, Ernő, hol vagy? Úgy értem, Krisztusban vagy? Az ő tervében jársz, vagy csak jól vagy? És tudod, Isten is ezt kérdezte Ádámtól, hogy hol vagy. Tudod, nem érdek, igazából nem az a kérdés, hogy hogy vagyunk. És Pásztor Kornél néha mondja, hogy nem kell nekünk mindig jól érezni magunkat. Még nem árt. Mert nem aszkétának hívott el bennünket Isten, viszont elhívott minket arra, hogy járjunk az ő tervében és a kegyelmében. És aztán látjuk, hogy Pál sokszor rosszul volt. Rosszul volt. Úgy értem, üldözték, meg hajótörés szenvedett, és itt vitatkozott az Areopágoszon, és nem volt jól. Töv is adatott az ő oldalába. Fájt, gondolom, nagy fájdalmai voltak. De hogyha megkérdeztük volna, fölösleges is lehet volna feltenni a kérdést, hogy hol vagy Pál. Azért, mert ő jó helyen volt, ő Isten tervében járt. Fütyült rá, hogy ő hogy van. Mit is mondott, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök és örök dicsőséget szerez a számunkra. Aztán tudod, csak érdekesek ezek a vallásos elképzelések, és most így arra gondoltam, hogy sokan esetleg arra gondolnak, hogy Jézus megbocsájtott, de nem szívesen. Hallottam egy sztorit, hogy valaki mesélte, vagy olvastam, már nem emlékszem, hogy templomban egy hölgy a gyerekével ücsörgött, és a kisgyerek nagyon vidám volt, felszabadult volt. Nem nyomta le az a hangulat a templomban, hanem jó kedve volt. És a nő mérges lett. És mit vigyorogsz ilyen idétlen, és dír adott neki egy taslit. És a kisgyerek sírva fakadt, és a nő mondta, na így már jól van. Tudod, hogy tudod, ez a vallás, nem érezheted jól magad. Isten jelenlétében, tudod, csak komolynak kell lenni, vigyázz, nem engedheted el magad, nem lehet örömed. Tudod, Isten, tudod, vigyázz, és nekünk olyan örömünk van. Olyan örömünk van. Ott voltunk Tiranában a főtéren, éppen megszentségtelenítettünk egy emlékművet, és itt most igazából nem, tehát így csak értsétek, hogy most ez nem egy ilyen, nem tréfa, csak valaminek a képe, hogy volt Albániában egy diktátor, az Ember Hodzsának hívták, és aztán emeltetett magának egy emlékművet a főtéren, egy elég nagy piramis, egy a 20 méter magas piramis. És aztán fölmásztunk rá, a tetejére. Nagyon jó volt a kilátás. És már elég rossz állapotban van, tele van grafitikkel, és arra gondolom, ha ezt látná, tyű, tudjuk, nevet akart magának szerezni. És csak milyen rövid életű volt. És aztán még, hogy csak tovább feszítsem a húrt, egy két raktátust kitűztünk azért fölülre. Bárki is fölmegy. És aztán jöttünk lefelé, és ott nem messze tőle mormon testvérek voltak, és fes fiatal emberek. Nagyon jó kinézetűek voltak, fekete nadrág, fehér ing, nyakkendő. Mi meg caplattunk a rövidgatya, volt akin papucs, és így jól éreztük magunkat, és láttuk, hogy ott állnak. Körülnéznek, minden rendben, a mormon könyv a kezében. Aztán nem tudtam megállni, és oda mentem, kezet fogtam vele. Mondom, hello, mondom, Isten áldjon, hogy vagy? Jó, köszönöm. És akkor mondom neki, hogy nem is tudom már, mit mondtam, de mutatta, hogy nála mormon könyve van. ma hiszel Istenben? Azt mondja, persze, és mutatta a Mormon könyvét, és kezembe volt a Biblia, hé, nekem ilyen van. És mondta, jó, oké, köszi. Isten áldjon benneteket, mondja, Isten áldjon benneteket is. Tudod csak, hogy amikor nem szeretik az emberek a Bibliát, amikor kinyitom a Bibliát, akkor összezúzza a vallásos elképzeléseimet. Összezúzza. A rövidgatyás, hangoskodó csoport, hogy mernek így élni? Hogy mernek így járni Istennel? Fölmásznak a piramisra? De egy ember emlékművére fölmernek mászni? Tudod, de hogy lehet így élni? Tudod, és ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Mert nem vagyunk megkötözve. És Isten kreativitást ad nekünk. Amikor az egyik példa, hogy az imáink sincsenek bezárva a mi atyánkba. Habár szeretem ezt az imát, és néha imádkozom ezt, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, és elmondom, és tisztelem ezt az imát, ezt Jézus adta egy mintának. De nem ebbe zárta be az imáinkat, és a mondandónkat az embereknek nem zárta keretek közé, hanem lehetünk személyesek emberekkel. És csak így a kegyelemről és a mi atyánkról jutott eszembe, hogy szörnyű, minél idősebb az ember, annál több minden jut eszébe, minden az idő múlása. Igen. Igen, ha valaki sokat sztorizik, az tudja, hogy öreg. A Pastor Shane mondja, amerikai lelki pásztor, azt mondja, régi vagyok, mint egy kastély. És aztán a mi atyánk, egy lengyel gyülekezetben volt egy beszélgetés, egy ilyen ökumenikus alkalom volt. Bocsánat. Egy ökumenikus alkalom volt, és a megbocsátásról volt szó. És hát jelentkezett náluk egy német gyülekezet. Ez nem sokkal a második világháború után volt. És valaki felvetette a lengyeleknek, hogy nincs kapcsolat köztetek, hogy meg kéne bocsájtani a németeknek. Ott vannak a német gyülekezetben a testvérek, szeretnének közösséget. És mondták a lengyelek, hogy eddig nem terjed az ő kapacitásuk. Az egész Lengyelországot lángba borították a németek, megölték az embereket, elfoglalták a területeinket, kegyetlenkedtek, szolgasorba taszítottak bennünket, ezt nem kívánhatod. Az én apám ott halt meg a lengyel fronton. Nem tudok megbocsájtani. És akkor azt mondta a misszionáris, oké, hát akkor imádkozzunk egyet bezárásképpen. És a mi atyánkat imádkozták. Bocsáss meg a mi bűneinket, mint hogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Szólt az ima. És a lengyel gyülekezet vezetője, amint kimondta ezt, így kinyitotta a szemét, és mondta, hogy baj van. Úgy értem, ha kinyitod a Bibliát, akkor össze fogja zúzni az elképzeléseidet. És azt mondta a lengyel pásztor, hogy azt hiszem, hogy meg kellene bocsájtanunk a németeknek. És aztán felvették a kapcsolatot ők, és létrejött ez a dolog. Tudod, a kegyelem az, ami összeköt bennünket, Isten szeretete, az, ami hidat épít köztem és egy másik ember között, akár egy muzulmán között is. Az én tudásom, hogy azt mondom neki, hogy Mohamed nem volt jó muzulmán, mert ez igaz, hogyha azt mondom, hogy a fő próféta, tudod, vagy bármi mást mondok, és lehúzom az iszlámot, akkor ez semmit nem fog használni. És nem is volt a szívemben ez egyébként. Nem gondolkodtam apologetikában. Csak arra gondoltam, hogy milyen jó lenne szeretni ezt a két embert. Mi az, ami hiányzik az összes vallásból? Szerintetek? Kegyelem, meg a szeretet. Minden csak arra épít, tudod. És ezért unikum az, amit mi hirdetünk. Habár nem vagyunk erősek, ez fontos. Valakit megsértettem a héten. Nem vagyok rá büszke, de megtörtént. És innen a gyülekezetből volt egy vitánk szerintem, nekem volt igazam szerinte neki, teljesen mindegy, megsértettem. Mondott nekem valamit, és én reagáltam rá, úgy, ahogy nem kellett volna. Tudod, hol vagy Ernő? Hol vagy? Hát nem Isten tervébe, azt tuti. Tehát abban a pillanatban én nem voltam szellemben. Az a régi termé. Ádám visz, köpött valamit. Ádám, tudod. És azt mondja, rám mered az ember, és azt mondja, te nem viselkedhetsz így. Mondom, miért? Azt mondja, hát te? Mondom, én? Hát, hogy ezt nem gondoltam volna. Mondom neki, hála Istennek, hogy rájöttél. Hát mondom, jó reggelt kívánok. És jelenések 3-8. És Pásztor Kornéltől ezt kaptam a diplomaosztóra versnek. Jelenések 3-8. Hogy nem lepődünk meg dolgokon. Azt mondja, hogy tudom a te dolgaidat, íme adtam előttben nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy és itt jön a lényeg, hogy kevés erőd van. Hogy kevés erőd van. Oké, én vállalom, nyomorult alak vagyok, én gyenge vagyok, de azt hittem, hogy ezt mindenki tudja. Végülis itt a gyülekezetben beszélünk erről, hogy nem vagyunk tökéletesek, de csak néha meg tudunk lepődni egymáson. Figyeljetek, milyen jó, hogy a bukásaink, hogy vannak a bukásaink. Képzeljétek-e, ha nem lennének, ha nem repedezett edények lennénk, ha nem lennek repedések, Isten kegyelme nem tudna betörni hozzánk, nem tudna betörni az életünkbe. Tudod, elérném a tökéletes alázatosságot. Tudod, és aztán büszke lennék arra, hogy alázatos vagyok. Szóval a bukásaink... Peti kikészült. Bocsánat. De csak, hogy a bukásaink, azok megmentenek bennünket a legszörnyűbb bűntől. És ez a büszkeség. Mi a teológiai akadémián a büszkeséget úgy hívjuk, hogy szörny bűn. Ez a szörny bűn. Azért, mert ez buktatta el az angyalt, a főangyalt, Lucifert. Ez a bűn volt az, ami Luciferből sátánt kreált, tudod, a büszkeség. Milyen jó, hogy számíthatunk erre. Ja, egy porcikám se kívánja, hogy elbukjok meg, hogy megbántsam a testvéremet, mert utána szóban, meg e-mailben, meg telefonon is többször bocsánatot kértem tőle, és nagyon szégyeltem magam, ez az igazság. Megbántam a szívemben a dolgot, és ő megbocsájtott nekem, azt hiszem, remélem. De ha nem lennék ennyire gyenge, akkor már régen elvesztem volna. Akkor Isten nem lehetne erős az én életemben, és nem láthatnám a hatalmát, meg a megbocsájtását nap, mint nap. Ugye ez az üzenetünk. És ez jó dolog. Erről beszél a Biblia. Jelenések 3-8. Néha erősek vagyunk. Egész jól mennek a dolgaink. Jó üzenetet prédikálsz. Aztán mész ide, mész oda, és az emberek szeretnek. És aztán rövid idő alatt elhiszed, hogy erős vagy. Most már minden rendben van. És aztán nem hallod, hirtelen már nem hallod Isten hangját. Már nincs üzenetem. Már mindenkivel azonnal felfortyanok. Már nincsenek olyan kapcsolataim. Hopp, tudod, és mi történt? Mi történt? Az, hogy büszkévé váltam. És nem engedtem be Isten kegyelmét és szeretetét az életembe. Az erő, nem az erőseké. Nem azoké, akik jól futnak. Nem azoké. Ez egy tévhit. Rengetegen gyülekezetekben ezért nyomorognak. És keresik, és kutatják azokat az üzeneteket, amik a kegyelemről szólnak. Lehet, hogy nem hagyják ott a törvénykező gyülekezetüket, mert mit tudom én miért, de tudom, hogy keresik ezeket az üzeneteket. Mi is beszélünk ilyen emberekkel. Az ember, mivel tudja, hogy mennyire gyenge, a kegyelem ráhitozik. Szeretném, ha szeretnének engem is megbocsájtanának, és csak keresik ezt az üzenetet, és láttuk a Tiranában az utcán, hogy erre voltak ilyesek, valaki szeret engem. Milyen különleges. Aztán mi van még? Végülis az üzenet nagyjából ennyi volt. Talán van még egy gondolat, hogy Isten nem tud már többet adni neked. Úgy értem, hogy mindent odaadott. Mindent. Tudod, amit mondtam, a kegyelem mindent követelt. Mindent odaadott. Az egy más kérdés, hogy nem használod fel. Mert van két lépcső, és erről szoktunk beszélni, ezek tök alap dolgok. Hogy megmenekültél, meg lettek bocsájtva a bűneid, de ez nem minden. Nem pusztán arról van szó, hogy ki lett fizetve a számla, hanem hogy a számládra rá lett töltve egy olyan összeg, amit, tudod, egy banki alkalmazott, azt hitte van, hogy elromlott a rendszer. Tudod, ez túl sok. tudod, ez túl sok karakter, itt valami nem, tudod, bemész érdeklődni, hogy hogy áll a számlám, és tudod, bemegyek, itt félek, biztos tartozom a banknak. Kezelési költség, mi egymás, az mindig csak nő. Egyszer megpróbáltam megszüntetni egy számlát. Nagyon, nagyon érdekes volt. Na mindegy. Ebben mondom a jelszavamat, beüti, megnézi, és látom, hogy ráncolja a homlokát. Valami probléma van? Mennyivel tartozom? Valami baj van a rendszerrel, mindjárt szólok a rendszergazdának. Ez kiolvashatatlan mennyiségű pénz van a számláján. Úgy értem, ez biztos, hogy tévedés. Sosem láttam még ekkora összeget egy magánszámlán. Tudod, és nézek, és mondja, hogy mennyit szeretne kivenni. Hát egy ezresre gondoltam. Egy ezresre. De uram, itt rengeteg van. Nem biztos. Nem biztos. Nekem elég lesz egy ezres. Kiveszem. És aztán legközelebb megyek. 100 000-et kérek, és nagyot gondoltam. Nagyot gondoltam. És aztán, tudod, azért próbálunk meg harcolni, hogy Istentől még kapjunk valamit. De figyelj, már minden a tied. Nem tud többet odaadni. Soha nem lesz többed, mint ami ma van. Soha. Annyi pénz van a számládon, hogy nem bírja kijelezni a számítógép. Nincs annyi karakter. Csak nem mersz eleget kivenni belőle. Nem mered felhasználni ezt az erőforrást. Meg én se. Egyszerűen nem tudunk akkorát gondolni, mint amekkora Isten. És aztán tényleg ezzel fogom befejezni, hogy kutatjuk az ő jellemét, mert ugye ezt csináljuk. Kutatjuk Isten jellemét, a Bibliát. El lehet-e veszíteni az üdvösséget? Tudod? Figyelj, ennyi van a számládon. El lehet-e veszíteni az üdvösséget? Tudom, mi már egyszer... megint kaptam egy levelet. Tudod, csak maga az elv, hogy ott függ a kereszten az Úr. Óriási nagy problémának kell lennie, hogyha Istennek el kellett jönnie személyesen, és aztán ott lóg a kereszten. Ez nagy probléma, és figyeljetek, nem csak nagy probléma, hanem nagy megoldás. Mert Isten azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett, a teleó szót használta erre, ami azt jelenti, hogy minden, ez a bevégzett munkát tanítjuk, bevégezve, befejezve, kifizetve. Kérdésem a következő, hogyha Isten kifizette, és erről már beszéltem a múltkor, csak még egyszer, ha Isten kifizette az én bűneimet, akkor követhetek még el olyan bűnt, ami miatt elveszíthetem az üdvösségemet? Ha már egyszer mindent fizetett a kereszten? Nem. A válasz az, hogy nem. Mert ő vagy kifizetett mindent, vagy semmit se fizetett ki. És erről meg vagyok győződve. Tudod, ő a kereszten azt a bűnt is kifizette, ami miatt azt gondolják, hogy én utána elbukok. Tudod, ki van fizetve a bűnöd? Járok Istennel, tudod, hol vagy Ernő? Hát Krisztusban. És tényleg, mondjuk tényleg. Ez lehetetlen, de mondjuk egy hétig Krisztusban. Tehát egy hétig tök jó, jól csinálom a dolgokat. És egész addig ki voltak fizetve a bűneim. És aztán hopp, csinálom. Mondjuk, oké, sarkítsuk ki a dolgot. Megbudjanok, fölmegyek Pásztor Kendéhez, és azt mondom, hogy Pásztor Kende, ja, ezzel vicceltünk kint, rossz vicc volt Tiranában, ott volt egy mecset. És mondom, beugrok 10 percre. Mondom, csak nehogy úgy jöjjek vissza, hogy egy koránnal, hogy srácok, tévedtetek, becsaptatok engem. Na mindegy, de tegyük fel, hogy megbudjanok, és fölmegyek Pásztor Kende, és azt mondom, hogy Pásztor Kende, meghánytam, vetettem a dolgot, hát mit agadás, tévedtetek. Tévedtetek. Úgyhogy Isten nem létezik, nincs megváltás, nekem erre az egészen nincs szükségem. És csak hogy tovább élezem a dolgot, innentől ateista vagyok. Nem érdekelnek a vallások, megtagadom a megváltást, nincs semmi. Hello, Pásztor Kende, kösz mindent. Sokat kaptam tőletek, de köszi, ennyi volt. És szépen elmegyek. A hitetlenség egy bűn. Én megtagadtam az Urat. Kérdésem az, hogy ez a bűn is ki volt fizetve a keresztem? Oké. Ennyi. Ha egyszer Jézus Krisztus minden bűnért fizetett a kereszten, akkor nem tudsz semmit sem tenni az ellen, hogy ne kerülj a mennybe. Akkor elszúrtad. Úgy értem, egyszer is mindenkorra rákerült a szerződésre a pecsét, mivel minden bűn fizetve van, a te hitetlenségednek a bűne is, amit bármikor elkövetsz. Ez Istennek a tökéletes megoldása. Oké. De Sanyi zseniálisan ki fogja fejteni az egészet, mert ja, csak rengeteg kérdés van. És aztán figyeljetek, van még egy gondolatom, ezt még szeretném elmondani. Bírjátok még addig? Keressük és kutatjuk Isten jellemét. Az egyik ABTO, hogy milyen ő? A muzulmán srácok Tiranában, és én is itt, habár ismerem a jellemét, csak tudod, szeretnék még mélyebbre ásni benne, mert nagyon tetszik, amit látok. Szeretnék még mélyebbre menni, és jobban megismerni Istent. És aztán egyik ABT órán, az idei szemeszterben ültem, Pásztor Sibeli prédikált. Bocsánat. Pásztor Sibeli prédikált, és mondta, hogy Afrikában elmondott egy üzenetet. És az volt a címe, hogy az egyetlen eljött az egyetlenért. És nem hallottam az üzenetet, de csak ezt a címet. De nem megy ki a fejemből. Már több helyen prédikáltam róla. És csak Pásztor Sibelitől csortam a gondolatot. Micsoda gondolat? Milyen Isten? Éneke hat, és pár perc az egész. Most nem erről fogok beszélni, csak hogy említsük már meg a végén. De jó lenne megtalálnom énekek énekét. Zsoltárok után. Nem, prédikátor. Oké, énekek éneke 6-6. Egy az én galambom, az én tökéletesem. Ő az anyjának egyetlen egye. Az ő szüleinek választottja, látják a lányok, és boldognak mondják őt. Isten itt rólunk beszél, rólad és rólam. Hogy Isten úgy tekint ránk, hogy te vagy az ő egyetlene. Te vagy az ő egyetlene. Te vagy az ő egyetlene. Ez Isten szíve, ő így néz ránk. És utána, Ézsaiás 44, egy közeli fejezet. Ézsaiás 44:6. Így szól az Úr, Izraelnek királya és megváltója, a seregeknek ura. Én vagyok az első, én az utolsó, és rajtam kívül nincsen Isten. Te vagy Isten egyetlene, az ő szeme fénye. És utána azt mondja, hogy én vagyok az egyetlen Isten, és rajtam kívül nincsen más. Az egyetlen eljött az egyetlenért. Ez a Bibliának az üzenete. Ez, ami megtöri az én szívemet. Hogy a fiú az örökké valóság egy pontján felállt, körülnézett, levetette a palástját, és azt mondta, hogy megyek az egyetlenért. Érted? És körülnézett az ő királyságában, és a mennyei teremtmények meg voltak döbbenve, hogy most mi következik. A király felállt, és levette a ruháját, és azt mondta, hogy most olyan fog történni, ami még soha nem történt. És a Szent Háromságnak a másik két tagja, az Atya és a Szent Szellem ránéztek utoljára, mert tudták, hogy még egyszer soha nem látják ebben a formában a fiút. Mert azt mondta, hogy amikor én eljövök az egyetlenért, akkor én olyanná válok, mint amilyen ő. És olyan leszek az örökké valóságban. És aztán még egyszer utoljára megnézték, és azt mondták, hogy megnézzük, mert amikor visszajössz, akkor már egy leszel közülük. Már egy leszel, és megváltozol. Értitek? Értitek ezt? Hogy Isten emberré lett? Az egyetlen eljut az egyetlenért. És ő ugyanúgy Isten maradt, de hogy megváltozott. És ezt értettette is értem. És nem értem. És csak nem értem, hogy ez hogy történhetett meg. És aztán elutazunk távoli országokba, és visszük ezt a hírt, hogy az egyetlen eljött az egyetlenért. És aztán látjuk, hogy megtörik a szíve az embereknek erre az üzenetre. Lehet albán, lehet angol, vagy amerikai, teljesen mindegy. Vagy az őserdőbe valaki. Minden ember erre vágyik. Albániának Jézus Krisztusra van szüksége. Ott még a vérbosszú. Tudod, az a bevett szokás, hogyha megölnek valakit, akkor azért halál jár. Tudod, nincs megbocsájtás, nincsen kegyelem. tudod, elég kemény szabályok vannak a családokban, és ezért van szükségük arra, amit pásztor Denisék hirdetnek, hogy az egyetlen eljött az egyetlenért, hogy ne történhessenek olyan tragédiák, amik megtörténnek ebben a gyönyörű országban. Úgyhogy ez az üzenetünk, és ez egy dicsőséges üzenet. Dicsőséges üzenet. És még egy utolsó útra való végezetül, apostolok cselekedetei, 20:32. Ez a végső üzenet. A kegyelem az a legvégső fogalom. Az a legvégső fogalom. 20:32. És most atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. Igen, a kegyelem felépít minket. A kegyelem felépít. A régi barátaim között sokszor ment a froclizás, és sokszor kárörvendőek voltunk, hogyha történt valami. Az úgy jó pofa dolog volt, de nem volt építő. És aztán, amikor itt vagyok a gyülekezetben, akkor csak azt mondják, hogy hálás vagyok az életedért. Micsoda embere vagy Istennek. Ja, egy kis embere vagyok egy nagy Istennek, de ez rendben van, felépítjük egymást. A kegyelem épít engem. Ez az, ami értelmet adhat az életünknek. Oké. Zárjuk be egy imával. Mennyei atyánk, köszönjük ezt az üzenetet, Petiét. Köszönjük Sanyi életét. Reméljük jövő héten itt lesz. Áld meg az ő családját, valamennyünket, barátainkat. Hát, hogy ne azt kérdezzük, hogy vagyunk, hanem hogy hol vagyunk. És aztán menjünk, és vigyük el másoknak azt az üzenetet, hogy az egyetlen eljött az egyetlenért. Hát, hogy megtört maradjon a szívünk, hogy be tudj furakodni a te kegyelmeddel és a szereteteddel a mi pici életünkbe. És aztán növeld a szívünknek a kapacitását. Hát, hogy kitáguljon a mi szívünk. Mert akkor biztos, hogy nem maradunk csöndben, hanem hirdetjük a te ígédet, köszönjük a te életedet, Jézus. Köszönjük. És hogyha úgy hallgatod, vagy nézed ezt a felvételt, hogy még nem tudtál róla, hogy az egyetlen eljött az egyetlenért, akkor csak szeretném mondani, hogy ez 2000 éve megtörtént. Jézus Krisztus, az egyetlen Isten eljött érted, aki számára az egyetlen vagy, az ő szeme fénye. És amíg soha nem vetetted a hitedet Jézus Krisztusba, akkor csak mondd neki a szívedben, hitáltal, hiszek benned Jézus, szükségem van rád, bocsáss meg az én bűneimet, tégy engem tisztává, gyere be az életembe és változtass meg engem, vigyél magaddal, és amikor meghalok, akkor kérlek, hogy hadd legyek veled a mennyben, úgy, ahogy te azt ígérted. És köszönöm, názareti Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Hát köszönöm szépen a figyelmet. Ha van kérdés, hozzászólás, vagy bármi más. Mit? Hol vagyok? Jó kérdés. Itt. Igen. Amíg a pulpitus mögött állhatok, addig jó helyen vagyok. Meg hogyha hallgathatom. A pulpitus közelében lenni jó. Ott veszélyes, de ott nagyon jó bármelyik oldalán.